Az imént beszélgettünk a Bátortábor elmúlt 21 évéről, beszélgettünk maradandó élményekről, arról, hogy ezeknek a gyerekeknek hogyan tudtok segíteni, és a családjukat említettük. De most egy picit kibontanám azt, hogy a családoknak hogyan tudtok segíteni. Azt gondolom, hogy amikor egy gyermek beteg lesz, krónikus beteg, és nincsen garancia semmire, akkor egy családnak az élete, hát minden dimenzióban felborul. Itt nem lenne elég azt mondani, hogy 180 fokot fordul, mert itt tényleg ez elképzelhetetlen. Hogyan kezdtek bele a családoknak a segítségével, a családok megtartását, azt milyen alapokra helyezitek?
A családtagokkal több fronton is találkozunk. Azon túl, hogy a táborban van olyan tábortípusunk, ami kifejezetten családoknak szól, tehát a betegséggel élő gyermekkel az összes családtagjuk is érkezhet a turnusba, és ők is részt vehetnek abban az élményterápiás programban, amivel készülünk a számukra. Azon túl a kórházban is találkozunk a családtagokkal, hiszen ők sokszor ugyanúgy heteket, hónapokat töltenek bent, és bent élnek gyakorlatilag egy-egy kórteremben, hogy folyamatosan támogathassák a gyermekeiket. És egy-egy ilyen kórházi program során elképesztő például azt látni, hogy hogyan vonódnak be a szülők a játékba, hogyha mi motiváljuk őket erre, és hogyan tudják akár ők is arra néhány percre elfelejteni azt a nagyon feszült hangulatot, azt a sok-sok nehézséget, ami őket ott körülveszi, és egy kicsit ők is gyermekien tudnak együtt játszani a saját gyerekeikkel, és ez valójában itt kezdődik a kórházi ágyak mellett, hogy ott adunk egy 10-20 percnyi fellélegzést ebből a dologból, ebből a kihívásból, amiben ők élnek, és azt is gondolom, hogy a családokra minden, amit a Bátortáborban csinálunk, még ha nem is találkozunk akár a szülőkkel közvetlenül, hatással van. Mert azzal, hogy a gyerekeknek erőt és hitet adunk, illetve segítünk nekik, hogy megéljék a saját gyermekkorukat, azzal a családok is nagyon sokat visszakapnak, akár a saját gyermekük betegség előtti személyiségéből.
Nagyon nagy feszültséggel érkezhetnek családok ebbe a helyzetbe, és ezt a feszültséget nyilvánvalóan időről időre oldani kell. Itt feltehetőleg veszélye van annak, hogy akár egy édesanyja vagy egy édesapa depresszióba esik. Erre van-e megoldás? Erre hogyan tudtok jól reagálni? Van-e arra szakember, aki a családokat ilyen fronton tudja segíteni?
Mind a családi táborba, mind pedig a lélekmadár táborba, ahova olyan családokat várunk, akik valamilyen betegségből kifolyólag sajnos elvesztették a gyermeküket, érkeznek olyan speciálisan képzett önkéntesek, akiknek az a feladata, hogy támogassák őket abban, hogy újra talajt fogjanak. A családi táborban felnőtt cimborának hívjuk őket, a lélekmadár táborban pedig ők a lélekmadár cimbik, és ők kifejezetten arra fókuszálnak, hogy valamilyen kapaszkodót adjanak azoknak, akik elvesztették ezeket a kapaszkodókat.
Erre nincs értelemszerű magyarázat, ezt hogyan lehet jól csinálni. Egyszerűen nincs, azt hiszem, hogy ez... ennél nincs nehezebb ügy. Beszéljünk a Go programról egy picit, meg arról, hogy mert az imént hogy érintettük azt, hogy online tér, és hogy az online tér, nyilván ez nem olyan régóta történik velünk, hogy az online térben tudunk kapcsolatot létesíteni, akár Zoomon, akár nem tudom, tehát ilyen mindenféle platform van rá, de azért ez nem az igazi, persze, meg a járvány alatt nagyon sokan próbálkoztak ezzel a közös ivászattal, hogy nem tudom, Zoomon, és akkor együtt bulizunk, de hogy azért mégiscsak egy képernyő van ott, tehát hogy ezt hogy kell elképzelni azoknál a gyerekeknél, akik nem tudnak közösségbe menni? Feltételezem, hogy itt is egy platformot használtok erre, ahol online nyilván tehát ez a kevés is több annál, mint a semmi.
Egyrészt felületet és önkéntest biztosítunk a felhőtlen szórakozáshoz, másrészt eszközöket is, mert hogy az online programunk úgy működik, hogy minden abban az adott hónapban feliratkozó résztvevő számára eljuttatunk egy csomagot, egy go-boxot, amiben az adott programnak a szükséges eszközei találhatóak. Ez önmagában szerintem nagyon felemelő élmény, amikor valaki kap postán, vagy
futárátom. Van azért egy fizikai megnyilvánulása.
Tudod, amikor így, mint az ajándék, hogy így kapsz egy dobozt, amin a te neved van, és nem tudod, hogy mi van benne, még ha ki is nyitod, akkor az így önmagában nem sokat mond, egészen addig, amíg be nem lépsz arra az adott felületre, és nem találkozol az önkéntessel, aki elmondja, hogy azokból a dolgokból, amik ebben a dobozban vannak, mit fog csinálni.
És itt egyeztetni kell, igaz, találkozót, tehát online találkozót azzal az önkéntessel, aki az ő, nem tudom, supervisor, a mentora lesz, nem tudom ezt, hogy nevezitek.
Minden hónapban van egy ilyen online workshopunk, mi így hívjuk ezt a programot, ahol az összes gyerek, aki arra az adott programra regisztrált, bejelentkezik erre a felületre, és önkéntesek segítségével felfedezi, hogy mi van abban az adott csomagban. Például most nem olyan régen ünnepeltük a Go online programjának a második születésnapját, és ennek apropóján születésnapi ünneplésként kókuszgolyókat gyártottak a gyerekek együtt. Mindenki a saját kis otthonában, a saját számítógépe előtt, minden tiszta kekszpor volt, meg minden tiszta a kókuszreszelék, úgyhogy utána a számítógépeket biztos nagyon vicces volt tisztítani, de nagyon nagy közös bulit csaptak, és tényleg egy kicsit talán azt is elfelejtették, hogy csak egy számítógép előtt ülnek, hiszen mindenki más ugyanúgy ott volt abban a térben, és ugyanazon foglalatoskodott.
A suli programról beszéljünk egy picit. Mivel arról nagyon keveset tudok, tehát a suli program, ugye majd a kórházprogramra is ki fogunk térni, de arra, hogy a suli program bevonja-e azokat a gyerekeket, akik a közösség tagjai, de mondjuk ők, tehát az egészséges gyerekeket, így akartam kérdezni, hogy akik viszont nincsenek kitéve semmilyen betegségnek.
Abszolút. A suli programunk elsődleges célja ugyanis nem csupán az, hogy a beteg gyereket reflektorfénybe helyezzük, hanem sokkal inkább az, hogy egy ilyen nagyon szeretetteljes, elfogadó, jó osztályközösséget tudjunk létrehozni. Ilyen formán tehát az osztályközösség minden tagja érintett és bevonódik ebbe a programba. Természetesen van ennek a programnak olyan része is, ahol picit így a betegségről esik szó, picit érzékenyítjük a gyerekeket ezzel kapcsolatban, de ugye alapvetően tényleg ez a cél, hogy itt egy jó osztályközösséget tudjunk létrehozni, aminek minden tagja támogató tud lenni egymással szemben. Így tehát minden gyerek ebben a programban bevonódik.
Gellért, ha már nálad a szó, december 6-án volt az önkéntesség világnapja. 5-én, bocsánat, mutatod 5-én, itt összefolynak a napok. Tehát december 5-e volt az önkéntesség világnapja, itt ti hogyan nyilvánultatok meg, mi volt, volt-e bármi program, amit ti hozzátettetek ehhez?
Abszolút volt, nekünk az önkéntesség világnapja az egyik legfontosabb.
Kinyílt, teljesen kinyíltál. Igen. Abszolút volt.
Igen, mert nekünk tényleg az önkéntesség világnapja jönni. Az egyik ilyen legfontosabb nap az évben. Azért is, mert hogy nagyon sok önkéntessel dolgozunk.
Jó, hogy behoztam.
Abszolút, köszi nagyon, mert hogy tényleg nagyon sok önkéntesen dolgozunk, és hogy mi nagyon hálásak vagyunk az önkéntesek segítségért, meg mindazért az energiáira, amit beletesznek a programjainkba, hiszen ők minden programunknak a szíve lelkét. Érintettük külön a programokat, de hogy ami közössé teszi őket, hogy mindegyik csak önkéntesekkel valósul meg, tehát így nélkülük a bátortábor nem lenne az, mint ami most a bátortábor. Szóval nagyon, nagyon hálásak vagyunk nekik, és az önkéntesség világnapja alkalmából idén egy nagy ilyen bátortáboros, színes, jelmezes karnevált hoztunk létre a Kiskörúton. Közel 60-an jöttünk, mentünk a városban.
Nem volt nagy meleg.
Nem volt nagy meleg, de pont ezért kellett még plusz egy réteg, és azok a színes tábori jelmezek voltak. Szóval hogy a tábori hangulatot hoztuk el a belvárosba, és a Kálvin tér és a Deák tér között táncoltunk, felvonultunk, kis meglepetéseket adtunk a járókelőknek, és így megmutattuk, hogy az önkéntesség amúgy mindenkinek jól áll. Ez egy olyan kosztüm, ami mindenki ezt hozzáad, és hogy mindenkinek jól áll. Szerintem nekünk állt amúgy a legjobban, de mindenkit várunk szeretettel a bátortábor közösségébe, és most meg is ragadom az alkalmat, hogy azoknak szóljak, akik szívesen csatlakoznának hozzánk önkéntesként. Január 9-től ugyanis nyílik a jelentkezési felület, és mind a tábori, mind pedig a kórházi programunkba várjuk. várjuk mindenkinek jelentkezését.
Még az adás előtt megbeszéltük, hogy a tél az nagyjából arról szól, hogy toboroztok. Tehát most ez az az időszak, amikor önkéntes toborzás van. És akkor az önkéntesekről, Gellért, még egy mondatot ejtsünk, hogy amikor valaki önkéntes lesz, mert azt érzi, hogy ez egy nemes cél, és ez neki testhez álló, de aztán rájön arra, hogy ezt valamiért ő nem bírja el, vagy lelkileg, vagy testileg, hogy valahogy ez neki nem passzol. Ezek nyilván erről le kell jönni, tehát valahogy ezt fel kell dolgozni, hogy ez nem megy. Erre például van-e bármi módszeretek? Volt-e ilyen egyáltalán, hogy valaki rájött, hogy neki ez mégsem, mert egyszerűen vagy túlzottan bevonódik, vagy nem tud csatlakozni ezekhez a gyerekekhez?
Szerintem ez a kevesebb. Én alig-alig tudok ilyen
példát. Ezt reméltem.
Alig tudok ilyen példát mondani. Itt korábban már volt szó arról, hogy érzelmileg hogyan támogatjuk az önkénteseket ebben a folyamatban. Ritka az, hogy önkéntesek így kicsatlakoznak, vagy azért távoznának az önkéntes közösségben, mert ez nekik nem megy. Szerintem a bátortáborban számtalan olyan pozíció van, ami különböző energiaszintű, különböző végzettséget, hátteret igényel, és mi azon dolgozunk, hogy az önkénteseknek olyan lehetőséget tudjunk biztosítani, amiben ők a legkomfortosabban érzik magukat, hiszen ha ők jól vannak, akkor ők tudnak a legjobban segíteni ezeknek a gyerekeknek, és ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos szempont a kiválasztásban is, hogy tényleg olyan dolgot adjunk az önkénteseknek, amikben ők jól tudnak teljesíteni.
Ha már január 9 és toborzás, milyen a legjobb önkéntes, vagy milyen egy jó önkéntes? Vannak-e ilyen támasztott igények a bátortábor részéről?
Szerintem egyetlen egy ilyen szigorú feltételünk van az önkéntes jelentkezésben, ez pedig a betöltött 20. életév.
Miért pont a 20.
Azért a 20. életév, mert mi 18 éves korig táboroztatunk gyerekeket, és
most azt, legyen kicsit idősebb
így az van, önkéntes. És azt tapasztaljuk, hogy így az önkéntesek így tudnak egy példaképként a szerepüknek megfelelően jelen lenni helyzetekben. Tehát ez a 20. életév a korhatár, felső korhatárunk nincsen.
Ki a legidősebb önkéntes?
Hú, most picit megfogtál, de vannak amúgy nyugdíjas korú önkénteseink is. Tényleg ez egy iszonyatosan színes közösség. Tehát azt látjuk, hogy az önkénteségnek mindenkinek az életében van relevanciája. Van egy olyan időpillanat, amikor vagy hívást érez arra, hogy önkéntes legyen. Lehet ez egyetemista, akinek éppen szabadak a nyarai, és szeretne egy kis élettapasztalatot szerezni. Ez is teljesen egy valid érv. Vannak olyanok, akik már dolgoznak, de éppen a munkájukból fakadóan nem kapják meg azt a pluszt, nem érzik azt a hatást, amit szeretnének érezni, akkor például eljönnek egy tábori vagy egy kórházi programunkra, és aztán vannak olyanok is, akik már felnevelték a gyerekeiket, és hogy még érzik azt a pluszt, amit tudnának adni a társadalomba, és így önkéntesek lesznek.
Sőt, olyanok is vannak, akiknek a gyerekei kezdik önkéntesként, majd utána annyira átérzik ennek a hangulatát, ennek a lendületét, hogy ők maguk is csatlakoznak, és nem egy ilyen családunk van, ahol akár az összes testvér, és még a szüleik is önkéntesek. Sőt, egyre többen vannak olyanok, akik táborozóink voltak, és közben betöltötték a 20. életévüket, és visszajönnek és hozzánk önkéntesként.
És jó, hogy mondod itt a családokat, mert ez idei évben volt az első olyan családi táborunk, ahol az önkéntesek között is volt egy család, tehát apuka, anyuka és kisfiúk egyszerre tudtak önkéntesként is jelen lenni egy családi táborban. Ez szerintem nagyon egyedi.
Ez egyedi. Anett, még azt hiszem, hogy az első részben fél mondattal kitértél arra, hogy hány felől jönnek gyerekek, és mennyiféle családdal, gyermekkel foglalkozik a bátortábor, és így jött szóba, hogy a határmenti, tehát hogy a menekültáborok. És akár a mostani háborús helyzet Ukrajna-Oroszország között is szül ilyen helyzeteket, és érkeznek Ukrajnából is menekült családok, félcsaládok. Náluk hogyan kell másképp viselkedni? Ti hogyan tudtok jól felkészülni? Mik azok a kihívások, amik itt pluszt jelentenek?
A menekült program nagyon különleges szerepet tölt be a mi életünkben, amikor márciusban elkezdődött ez az egész történet, akkor nagyon kerestem.
A rémálom szót.
Igen, vagy ezt láttam az arcodon. Szót. Igen, kerestem, hogy mi a jó szó erre, és azt hiszem, hogy a rémálom az egy kellőképpen plasztikus szó ahhoz, hogy így egy kicsit át tudjuk érezni azt, hogy milyen helyzetben vannak azok a résztvevők, akikkel a menekült szállón találkozunk. Szóval nagyon kerestük azt, hogy az a rengeteg tapasztalat, amit az elmúlt 21 évben a Bátor Tábor már gyűjtött annak kapcsán, hogy hogyan tud jól támogatni olyanokat, akik valamiért, valamilyen kihívásos helyzetbe kerülnek, ez ugye a mi célkitűzésünkben elsősorban a betegség. Szóval, hogy hogyan tudjuk ezt a tapasztalatot jól kamatoztatni egy másik olyan helyzetben, amiben olyan családok, olyan gyerekek vannak, akiknek a lába alól kirántották a talajt. És azt éreztük, hogy mi abban, hogy a játék lehetőségét, hogy a felhőtlenség érzését próbáljuk visszaadni ezeknek az embereknek, abban erősek vagyunk, ebben tudjuk őket támogatni. És így kezdtük el a menekült programot, így jutottunk el menekült szállókra, ahova ugyanúgy a játék élményét, a mókát visszük el, mint a kórházakba. És ilyen szempontból az, hogy ki a célközönség, az már nem jelent különbséget. Persze, az különbség, hogy nem beszélünk ukránul, és ezért egy nyelvi akadályt kell megugranunk minden egyes esetben, de a játék nyelve egyetemes, szóval az, hogy jól érezzük magunkat együtt, és...
Testbeszéd?
Igen, sokszor kézzel-lábbal találjuk ki, hogy akkor így pontosan hogyan és mit is fogunk játszani, és ez nagyon sokszor ilyen nagyon vicces és kedves helyzeteket szül, de önmagában az, hogy ez már egy olyan helyzet, amiből így az ember egy kicsit kizökken abból, amiben éppen van, és így tud saját magán nevetni, az nagyon-nagyon sokat tud adni. És minden egyes alkalommal, amikor a menekült szállóra érkezünk az önkéntesekkel, akkor megtapasztaljuk annak az erejét, annak az értékét, amit ott csinálunk, hogy ott töltünk 2 órát, amiben tényleg a játék van a fókuszban, és hogy csak annyi a cél, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat.
Itt a 2 órá jut eszembe, ez praktikusan hogy néz ki egyébként? Mennyi? Ez a 2 óra, amit ott töltötök velük? Ez naponta értendő, hetente, vagy ez hogy néz ki? Tehát ti lementek ugye a menekült tábor az a határ mentén van. Vagy itt Budapesten?
Mi a madridi úti menekült szállóra járunk most havonta 2 alkalommal, tehát havonta 2-szer egy kis csapat önkéntes odaérkezik a menekült szállóra, és 2 órát eltölt azzal, tényleg az idejét, az energiáját és a lelkesedését adja ahhoz, hogy közös játék alakuljon ki, hogy móka legyen, hogy felszabadult érzést adjon ezeknek a gyerekeknek, de ez a körülbelül 2 órás idősáv az, amit a kórházi programok kapcsán is érdemes elképzelni. Ehhez természetesen hozzákapcsolódik a felkészülés és a lezáró beszélgetés is, amiről már korábban beszélgettünk, de ez például nagyon szuper alternatíva lehet az önkéntesség kapcsán azoknak az embereknek, akik a munkájukból vagy egyéb élethelyzetből fakadóan nem tehetik meg azt, hogy akár 10 napot eltöltsenek a 60-i táborhelyünkön. Ugyanakkor az a tapasztalat, és a saját élményem is ez még az előttről, hogy elkezdtem az alapítványnál dolgozni, hogy amikor az embert elkapja az önkéntességnek a heve, akkor mindent megtesz azért, hogy akár 10 napot is a szabadságából arra tudjon használni, hogy a táborban lehessen önkéntes. Viszont azért érdemes erről egy kicsit így beszélgetni, hogy mi mennyi idő, mert ez nekem azt üzeni, hogy mindenki meg tudja találni azt, hogy mi az, ami az ő életébe belefér, és mi az, amiben ő komfortosan és teljes lendülettel tud részt venni önkéntesként.
Még maradt egy pici időnk, a kórházi programról beszéljünk, hiszen az nem szezonális, mint a táboroztatás, mint ahogy egyébként a suli program sem az, vagy a GoPro program sem az. Hogy néz ki a kórházi program? Ez is körülbelül ilyen intervallumokra osztódik, mint a menekültábori program, vagy van-e bármi, ami ebben különleges?
Olyannyira nem szezonális, hogy idén először a 2 ünnep között, közvetlenül karácsony előtt és 2 ünnep között is fogunk kórházi programot tartani, hiszen a kórházban fekvő gyerekeknek az sajnos ugyanolyan hétköznap, mint akár legyen ez májusban, márciusban, júniusban, mert hogy a betegségből fakadóan ők heteket, hónapokat töltenek azokban a kórtermekben, és igen, ez azt jelenti, hogy mi gyakorlatilag egész évben járunk ki a kórházakba programot tartani ezeknek a gyerekeknek. Itt ezek többnyire délutáni programok, tehát hogyha az önkéntes oldaláról nézzük, akkor egy körülbelül 4-4,5 órás elfoglaltságot jelent, amit munka után is be lehet iktatni. illetve tartunk ambulancia programokat is, amik délelőtt zajlanak a kórházakban, és ezeknek az a célja, hogy egy kicsit megkönnyítsük azt a több órás várakozást, ami azokra vár, akik valamilyen vizsgálat miatt érkeznek a kórházakba.
Beszélgetésünk végén, ha egy pici játékban, a játék az többször fölmerült, belementek, akkor csak arra kérlek titeket, hogy egyetlen egy szóval jellemezzétek. A legfontosabb az az egy szó, ami nektek a bátortábort jelenti. Gellért, kezded?
Ösztönzés.
Anett?
Hőlégballon.
Ez ösztönzés és a hőlégballon. Ezzel köszönöm meg, hogy itt voltatok ma velünk.
Köszönjük szépen.